Róma 12 első két versét szeretném felolvasni. Az Isten irgalmára kérlek tehát titeket, testvéreim, hogy okos Isten tiszteletként szálljátok oda testeteket, élő és szent áldozatul, amely tetszik az Istennek, és ne igazodjatok-e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Imádkozzunk. Köszönjük, mennyi édesatyánk, hogy a legnagyobb áldozatot hoztad meg életünk Jézus Krisztusban, amely teljes volt és elégséges, hogy minket megváltsál az ördög hatalmáról, a bűn kötelékéről, és felszabadíts bennünket a te szolgálatodra, az engedelmességre. Kérlek téged, hogy most is lelked által add nekünk azt, amire szükségünk van. Te ismered a szívünket, jelenünket, jövőnket. Szeretnénk téged kérni, hogy lelked által Jézus Krisztusért munkálkodj közöttünk. Amen. Az egyik erdélyi gyülekezetben, ahol szolgáltunk, ugye kisebb közösség volt, és Kolozsvár mellőről ingázva jártunk ebbe a közösségbe. Az istentisztelet után mindig testvérek meghívtak ebédre, és az egyik kedves hívő idős házaspár, akik igen nagy szeretettel fogadtak mindig, a testvérnő a konyhából könnyen szemmel jön ki az ebédlőbe, és hát megkérdeztem testvérnőtől, hogy mi a gond, nem sikerült az ebéd, valami másképpen történt, mint ahogy szerette volna. És meglepetésemre azt mondta, hogy ő nem tudja, hogy neki van üdvössége, vagyis van örök élete, vagy mondjam még egyszerűbben, hogy Isten megbocsájtotta az ő bűneit, vagy nem. Tehát nem tudja. Hát, én meg azt mondtam neked, én pedig mindig úgy néztem a testvérnőre, hát itt van az Isten tiszteleten, minden alkalommal, mindenféle szolgálatban, amennyiben lehet részt vesz. Látszik az istenféle életnek a szép gyümölcse. Én mindig úgy tekintettem a testvérnőre, hogy Istennek a gyermek, hogy Isten megbocsájtott a bűneit. Azt kérdeztem tőle, mire alapozza azt, hogy ezt a feltételezést, hogy ő nincsen megtérve. Hát azt mondja, nem tudja azt, hogy mikor tért meg. Hát az időpontját. Hát mondom, én se tudom, hogy mikor születtem, pedig ott voltam, de a szüleim mondták meg, hogy mikor születtem, és van egy kiállított hivatalos okmány, hogy 1953. augusztus 10-én, hát az órát pontosan nem tudom. De mások mondták meg nekem, hogy mikor születtem. És arra következtetésre jutottam, hisz az igében is ezt olvassuk, hogy nagyon sokan részt vesznek az Isten tiszteleten, és a maguk módján gyakorolják is az Isten tiszteletet. És annak az áldásaiban részben részesülnek, de mégse annak az áldott gyümölcsét nem tapasztalják meg, amire adatott igazából az Isten tisztelet. Sokan úgy gondolják, hogy az Isten tisztelet azt jelenti, hogy minden alkalman ott vagyunk, vagy hogy az ima órán hallottuk, hogy az Úr napját, a szombatot, a vasárnapot, azt megszenteljük úgy, ahogy imádkoztuk, és ahogy az ige elénk betárta. De igazából nem tapasztalják meg azt a kegyelmet, hogy gyönyörködjünk az Úrban és abban az áldásban, amit Isten adott nekünk. Isten az üdvösségünket illetően két bizonyságtételt adott. Az egyik az Isten igének a bizonyságtétele, a másik bizonyságtétel pedig a Szentléleknek a bizonyságtétele. Addig, amíg valaki úgy rendszeresen jár az Isten tiszteletre, mint ez az testvérnő, vagy ahogy én is 17 éves koromig ott voltam a gyülekezetben, az ige bizonyságtételét tudtam, tehát az Isten bizonyságtételét az ige alapján, hogy kicsoda Jézus Krisztus, hogy meghalt a bűneimért, hogy feltámad, hogy el fog jönni. Tudtam az ige bizonyságtételét rólam, hogy Isten hogy lát engem, hogy bűnben születtem, hogy szükségem van megtérésre, hogy el kell fogadjam Jézus Krisztus váltság munkáját, hogy döntenem kell Jézus Krisztus mellett, vagyis meg kell térnem, Igen ám, de az elméleti ismeret, tehát az igei ismeret, az ige bizonyság tétele nem volt valóság, tehát nem vált életre az én személyes életemben. És ennek a testvérnőnek, akit említettem, az életében úgy gondolom, hogy az volt a probléma, hogy bár mikor leültünk és tisztáztuk a dolgot, hogy hiszi azt, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűnét. Hát hogy ne hiszi? Persze tudtam én, hogy hiszi. Hiszi azt, hogy feltámadta az ő megigazulásáért? Persze, hogy hiszi. És megvallotta már a bűneit az Úr Jézus Krisztusnak, mert van egy ilyen igei bizonyságtétel. Ha megvalljuk a bűneinket, Isten hű és igaz, hogy megbocsássa, és megtisztítson minket minden hamiságtól. Ezt megtette? Hát azt mondja, hogy mindig kéri a bűnei bocsánat. Úr Jézus, bocsáss meg az én bűneimet. De mondom, a bűn az nem egy ilyen általános fogalom. Nem csak annyi, hogy van egy rossz természetem, amit örököltem az atyáimtól, hanem azok tettekben nyilvánultak meg, és nyilvánulnak meg. Azokat meg kell nevezni. Aznak volt időpontja, amit elkövettem is, tehát mikor követtem el, és hogy mit cselekedtem. És tisztáznom kellett ezt, hogy elmondta konkrétan az Úrnak az ő bűneit, azután pedig jött a másik igei bizonyságtétel, amit említettem, ha megvalljuk, ha megvallott, akkor most köszönje meg az Úrnak a bűnei bocsánatát, és ezt miután megtette, megtapasztalta azt, hogy a Szentlélek Isten pedig megpecsételte ezt az ő döntését, amit Jézus Krisztusban adott hitáltal, hitben, engedelmességben megtett. Testvérem, én nagyon sok vallásos ember, gyülekezetben járó, Isten tiszteletet gyakorló híve ember életében nem valósul meg a megváltásnak a személyes életében megtapasztalt ereje, valósága, azért, mert megmarad csupán az igei bizonyságtétel elméleti ismerete, elfogadása mellett. Tehát mindent hisz elméletileg, de a gyakorlatban nem teszi át, hogy engedelmeskedek annak az ígének, amit Isten mondott nekem. Emlékszem, az én életemben is ez volt. Én mindent tudtam, aranymondásokat megtanultam gyermekkoromtól fogva. Mindent hittem úgy szívben. De mégis a szívemben ott volt a bizonytalanságnak a remegése, hogy megtérve nem vagyok, vagyis közel vagyok én az Isten országához, de ugyanakkor nincsen üdvbizonyosságom, nem tudom, hogy Isten megbocsájtott-e vagy nem, nincs erőm a bűn elleni harcban, nincsen bizonyságtételem, Jézus Krisztusról nem beszélek, nem gyönyörködök az Úrban, hát gyönyörködök a testvéri alkalmakban, meg a szolgálatok szépségében, lehetőségében, de igazából gyönyörködöm az én kedvteléseimben is. És ez egy nagyon-nagyon keserves, nyomorúságos lelkiállapot. És az ördög azt szeretné, testvéreim, hogy az ember legyen vallásos, gyakorolja az Isten tiszteletét, de ne okos módon, ne értelmes módon. Ezért mondja itt az apostol a római testvéreknek, most pedig nekünk, hogy Isten nem csak azt akarja, hogy elméleti ismeretünk legyen, ne csak az Isten bizonyságtételét az ige alapján, ne csak azt fogadjuk el, hanem történjen meg az életünkben a Szentléleknek a bizonyságtétele is. Mert amikor valaki elfogadja az Isten bizonyságtételét, amit az igében és az ige alapján megtett Jézus Krisztusról, hogy kicsoda ő, meg megtett az életünkkel kapcsolatban, vagyis kiállította a rólunk az isteni diagnózist, hogy látja ő a mi életünket, és megszületik a szívünkben a Szentlélek által fakasztott bűnbánat, bűnfelismerés, azután pedig elsegít Isten szent lelke, hogy felismerjük Jézus Krisztusban megváltásunknak a csodálatos árát, értékét, és megszületik a szívünkben a döntés is, hogy én most pedig ezt elfogadom. Azután történik az meg, hogy Isten a Szentlélek által megpecsételi a mi döntésünket. De addig, amíg nem engedelmeskedünk az felismert igei igazságoknak, addig a Szentlélek sem pecsételheti meg az életünket. Emlékszem, egy másik bihari gyülekezetben, ahol szolgáltam, volt a világból megtért Erzsike néni, hadd mondjam most így a nevét is. Nem volt nagy értelmi képessége, de annyira örült a bűnei bocsánatának. És az első istentisztelet alkalman kiállott a gyülekezet elé, és elmondta azt, hogy Isten megbocsátotta a bűneit. És tele van a szíve örömmel és hálával. És elkezdett gyönyörködni, úgymond az Úr áldásaiban. Hogy felszabadult a lelkismerete a bűnei terhétől. Hogy most már örök élete van. És ott volt egy másik néni, aki gyermekkorától fogva gyülekezetbe járt, de soha nem döntött úgy az Úr Jézus mellett, hogy szövetségre lépjen vele, vagyis hogy bemerítkezzen, és hogy aktív tagja legyen a gyülekezetnek, hanem mindig egyet értett a hívőkkel, de ugyanakkor kívülről mindig csak kritikus szemmel vizsgálgatta, hogy ki milyen, és megállapította azt, hogy ő sokkal különb így ebben az állapotban, mint más. Igen, ám csak amikor az alkalom végén visszamaradtunk, és ez az említett néni is ott maradt, akkor azt kérdezte a világból megtért Ilonká Erzsikétől, hogy miért van neked olyan nagy örömöd, és nekem meg miért nincs? Hát azt kérdezte, hogy megvallottad a bűneid? Azt mondja, nem. Hát akkor azt mondja, hogy ez a nagy probléma. Értitek, testvéreim? Jön valaki, hallja az ígét, befogadja az ígét, hisz abban, hogy Isten az ember a bűneiből Jézus Krisztusban való hit által tudja felszabadítani, és azonnal, amennyiben engedelmeskedett Isten igéjének, Isten szentelkel megpecsételi ezt, és a szívében költözik a béke, az öröm, és az Isten jelenlétének a valósága. Míg a másik ott letölti az egész életét az Isten tiszteleten, az alkalmakon, mindent tud, de az életében nem valósul ez meg. Emlékszem, amikor imádkoztunk együtt, nem volt ennek a néninek bűn tudata. Imádkoztunk azért, hogy Uram, nyisd meg ennek az asszonynak a szemét, hogy lássa magát úgy, ahogy te látod őt. Tudjátok, hogy mi történt? Hogy Isten szent lelke megmutatta azt, hogy ő hogyan látja. És megszentelt a szívében a bűnbánat és a töredelem. Testvéreim, abban a pillanatban, amikor engedelmeskedünk az Úrnak, akkor, hogy említettem, Isten szent lelke megpecsételi a hív embernek az életét. Az Efézus 1.13-ban olvassuk, hogy titeket is minek utána hallottátok az igazságnak a beszédét, tehát hallottátok, megértettétek, hívőkké lettetek, vagyis befogadtátok az elmélet ismeretet, igen mondtatok rá, meglettetek pecsételve az igazságnak a lelkével. És addig, amíg az én életemben is nem történt ez meg, és emlékszem, hogy kémeren, január 2-án, 1970-ben, és épp most a pünkös napján ott lehettem, hozom a kémeri testvérek köszöntését is, emlékszem, hogy hogy segítettek engem arra a testvérek, frissen megtért fiatalok, hogy az ige bizonyság tételétől eljussak a Szentlélek bizonyság tételéig. Amikor az említett igazságokban végigvezettek, és eljutottunk a bűnvallás kérdéséig, és azt mondták a testek, most akkor tessék, letérdelünk, és amit a Szentlélek most eszedbe juttak, azokat a bűnöket tessék megvallani. Hát én is mindig kértem, Uram, bocsáss meg a bűneimet. De amikor konkrétan megneveztem azokat, azután pedig testvérek rásegítettek arra, hogy mit jelent hitben elfogadni azt, amit Isten az ige által kijelentett? Hogyha megvalljuk, akkor ő hű és igaz, hogy megbocsásson. Arra is emlékszem, pontosan megkérdezték a bűnvalló imádságom után, hogy hiszem-e azt, hogy Isten hallotta a kérésemet. Hát igen, persze, hogy hiszem. Hiszem azt, hogy Isten megbocsájtotta a bűneimet. Hát nem érzek semmit. Azt mondták, hogy ez nem érzés kérdése. hanem hit kérdése. Gyerekes volt a hozzáállásom, mert voltunk vagy 10-en, és volt a fiú csapatban egy olyan Albert nevezetű barátunk, aki a legrosszabb volt a fiúk közül, és ő örömmel azt mondja, hogy ő hiszi azt, hogy Isten neki megbocsájtotta bűneit. És akkor én gondolkodtam, hogy hát ha az Albertnek Isten megbocsájtott, akkor biztos nekem is. Persze nem azért bocsájtott meg az én bűneimet Isten, mert Albertnek megbocsájtott. Csak értitek, mennyire érzés kérdésévé teszi az ember az Isten bizonyságtételének a valóságát a személyes életében. Isten pedig azt a gyermeki bízalmat szeretné kimunkálni az életünkben, hogy Isten mond valamit, én pedig ráállok érzés nélkül azért, mert ő mondja, mert ő ezt megígérte. És amikor megkértek a testek, hogy akkor fejezzem ki az én hitemet azzal kapcsolatos, hogy Isten megbocsájtotta a bűneimet, hogy köszönjen meg a bűnbocsánat kegyelmet. Isten megbocsájtott. És képzeltek, hogy amikor azt mondom, hogy Úr Jézus, köszönöm, hogy meghaltál a bűneimért, és akkor megint azt mondtam, hogy de bocsáss meg a bűneimet. Akkor testvérek rávágták, úgy megerősít, hogy köszönjük, hogy te már megbocsájtottál. Képzeltek? Az emberi gondolkozásmódból szerették volna testek rátenni az én lábaimat, a hit lábaimat, az Isten ígére, hogy Isten nem akkor bocsájtott meg nekem, amikor én megvallottam a bűneimet, hanem azt mondja az ige, amikor még bűnösök voltunk, amikor Isten nélkül éltünk, Isten Jézus Krisztusban már megbocsájtott. De a megbocsájtás valóságát akkor tapasztaljuk meg, amikor hitben ráállunk az Isten kijelentett ígére. Vagyis amikor elfogadjuk, megköszönjük, és akkor jön az, amit az Efézus 1.13-ban olvastunk. Hallottátok az igazság beszédét, hívőkké lettetek, vagyis elfogadtátok, és megpecsételt titeket az ígéretnek a Szent Lelkével. Tehát Isten Szent Lelke attól, a perctől kezdve hitelesíti bennünk a megváltásnak a tényét. Ennek pedig az a következménye, hogy betölti a szívünket egy mélységes bélyesség. Az, amit mond a római levélben az ige, hogy ez a lélek pedig bizonyságot tesz a mi lelkünkkel együtt. Miről? Hogy Istennek a fiai, a gyermekei vagy. Hogy nem csak vallásos vagy, nem csak egy egyháznak, egy gyülekezetnek, egy szervezetnek vagy a tagja, hanem Isten családjába befogadott, és hitelesítette ezt az Isten Szent Lelke. És ott van a szívünkben a békesség, ahogy mondja az ige, hogy Isten országa nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szentlélek általi öröm. Hát, ha eljutottunk idáig, hogy a Szentlélek már bizonyságot tesz a szívünkben, arról, hogy már Isten gyermekei vagyunk, ennek csodálatos megnyilvánulásai vannak. Az egyik az, hogy az üdvösség, vagyis az örök életnek a tapasztalata, áldása kezd nyilvánvalóvá lenni, hogy a Szentlélek vigasztalónká, állandó társunká lesz. Ugye betölti a szívünket Isten Szent Lelke. És ez a test a Szentléleknek a templomává válik. Isten kezdi munkálni a lélek által az ige utáni mélységes vágyat. A szomjúságot. Megnyitja a szívünket az ige titkaira. Elkezd belülről vezetni, figyelmeztetni. Ha vétkezünk, akkor úgy válik társunká és vigasztalónká, hogy mindig az igazat mondja. És azt mondja az ige, hogy a Szentlélek az igazságnak a lelke. Nem a magam igazát fogja mondani, hanem az Isten igazságot mutatja meg nekünk, azért, hogy mi is úgy lássuk magunkat, ahogy Isten lát bennünket. Aztán létrejön az Istennel való közösségnek a csodálatos lehetősége. A Szentlélek munkája a szívünkben, testvéreim, azt, hogy vágyjuk az Isten igének az olvasását, az imádságot, az Úrra való közösséget, és ezben mindig mélyebben elmélyülve gyönyörködhetünk az Úrban, az Úrnak a szépségében. Aztán megnyitja a szívünket a bizonyságtételre. Lelki gondozóim annak idején arra kértek meg, hogy ha szeretném, hogy lelkileg növekedjek, akkor 3-4 dolgot gyakoroljak nap, mint nap. Az egyik az, hogy adjak hálát minden nap a bűnbocsánat kegyelméért. 103. Zsoltárban mondja az ige, hogy áldjad én lelkem az Úrat, és el ne feledkezz semmi jó tetteméről, aki megbocsátja minden bűneidet. Ez azért volt fontos, testvéreim, mert valahányszor én megemlékeztem arról, hogy köszönöm, Úr Jézus, hogy te meghaltál életem, hogy te megbocsájtottál nekem. Minél inkább gyönyörködtem az Úr hatalmas kegyelmében, majd Krisztusban adott nekem, mindinkább kezdtem felismerni azt, hogy milyen hatalmas munkát végzett Isten Krisztusban értem és bennem. Ott folyamatosan kezdett megnyílni a szemem az Isten kegyelmének a jóságára. És nem feledkeztem el arról sem, hogy honnan emelt fel az Úr. Aztán megnyitott a szívem, a másik dolog pedig az volt, hogy tegyek bizonyságot az Úr Jézusról. Hát ez nagyon, nem tudom, hogy megy a testvéreknek, de emlékszem, hogy az első alkalom pedig az volt, hogy a gyülekezetben tegyek bizonyságot. Arról, hogy az Úr Jézus megváltott és megbocsájtotta a bűneimet. Hát úgy reszketett a lábam, hogy az izgalomtól egy nagy gyülekezet volt, és segített az Úr abban, hogy elmondjam azt, amit megtapasztaltam az elmúlt napokban. És amiután hazamentem, a szüleimnek is el kellett mondjam, és hát nagyon készültem, hogy is tudjam elmondani a szüleimnek. És mint elmondtam a szüleimnek, bocsánatot kérve a múlt rossz dolgaiért, engedetlenségeiért, azelőtt ez nem ment egyáltalán, csak hogyha kikényszerítették belőlem, elmondtam, hogy az Úr Jézus megbocsájtotta a bűneimet, és új élettel ajándékozott meg. Hát azt mondták a szüleim, majd meglátjuk. Azt mondták, hogy ez szalmaláng. Meg azt mondtam az Úrnak, Uram, én nem szeretném, hogy ez csak szalmaláng lenne. Én szeretnék megerősödni benne. A másik terület pedig a helybeni gyülekezetben, mikor elmondtam a bizonyságtételemet. Ahányszor elmondtam, megvallottam Jézus Krisztus váltság munkáját, amit megtapasztaltam, mindinkább megerősödött bennem az a tudat, hogy Isten megbocsátott és Isten gyermeke lettem. A harmadik terület pedig, amikor a munkatársaim, az osztálytársaim felé kellett bizonyságot tegyek. Hát ez talán nehezebb volt, mint a szülőknek, vagy pedig a hívőknek. Hát, emlékszem, mikor bementem a munkahelyemre, jaj, mi lesz kommunista, kemény időszakban, hogy is fogok én megállani, tudtam a kollégák, hogy kicsodák, meg hogy viselkednek, meg hogy mennyire Isten ellenesek. És emlékszem, hogy annak ellenére, hogy egy szót szóltam volna, az Úr mégis lehetőséget tett, adott arra, hogy az egyik munkatársam csak úgy oda dobta felém, hogy igaz, hogy a hívők ezt és ezt csinálják, mikor összegyűlnek egy-egy alkalommal. Hát én azt mondtam, hogy mi nem szoktunk ilyesmit csinálni. Hát te hívő vagy? Igen. Na, már is fogott és vidd be a pártitkárhoz. Hát akkor a pártitkár előtt el kellett mondjam, hogy mi történt az életem. Akkor bevettek a KISZ-be, a KISZ előtt megint, hogy mondjam el, hogy én hogy érzem magam közöttük. És értitek, lehetőséget adott az Úr, hogy anélkül, hogy én egy szót szóljak, mégis felszínre került az, hogy én az Úr Jézus mellett döntöttem, és mások kértek számot a bennem levő reménységről. Nehéz volt azért, mert én románul nagyon nem tudtam, és románul kellett ezt annak idején elmondjam, és akkor megtapasztaltam a Szentléleknek ezt a csodálatos munkáját, hogy képessé tett úgy elmondani románul a bizonyságtételt, hogy én magam csodálkoztam, majdnem, mint ahogy mondják, hogy nyelveken szóltam, és az Úr Jézus Krisztus csodálatos szeretetét. Elvette az Úr a félelmet, elvette a szívemből a szégyen, és több száz fiatal megtudta az egész gyár közösségben, hogy van egy hívő, aki ilyen és ilyen. Persze elmondták Persze nekik megvolt a véleményük, de ezáltal kialakult egy olyan lehetőség, hogy nagyon sok Isten kereső, fiatal, meg munkatárs eljött oda hozzám személyes beszélgetésre, és ebből sokszor problémáim voltak, mert mindig valaki ott volt a munkahelyemen mellettem, akiknek kérdéseik voltak. Tehát így segített át az Úr ezeken a dolgokon, és azt tapasztaltam, testvéreim, hogy a hálaadás a bűnbocsánat kegyelméért, a naponkénti igeolvasás, a bizonyságtétel és a testvéri közösség gyakorlása, az a lehetőség, amit Isten kegyelemből adott, hogy szellemileg megerősödjünk, és ebben a kegyelemben pedig áldásokká és áldássá lehessünk. Igen, ám csak eljött egy olyan időszak az életemben, amikor úgy láttam, hogy én gyönyörködök azokban az áldásokban, amiket Isten adott nekem, de még nem jutottam el oda, hogy gyönyörködjek az Úrban. Még felismertem azt, hogy én sok mindent átadtam az Úrnak, a bűneimet, a terheimet, a gondjaimat, a jövőmet, a sokféle kérésemet, amit mi gyakran teszünk, de nem tettem azt meg, amit a Róma 12-ben mond az apostol, hogy szánd oda a testedet, szánd oda mindenedet. Teljes odaszánást kér az Úr. Ez majdnem olyan volt az életemben, mint egy második megtérés. Nem tudtam, hogy miért olyan hullámos az én lelki életem. Miért van az, hogy egyszer-egyszer fent vagyok, olyan annyira örülök, meg győzelme van a bűn felett, azután pedig megint lent vagyok, és megint kezdem előről a lelki élet harcait. Hát ide vezethető vissza, hogy lelki erő, meg a lelki erő, meg győzelem lehetetlen, hogyha nincs az embernek az életében odaszállnál. De ahhoz, hogy ez az odaszánás megtörténjen, fel kell ismerjük azt, hogy Isten elhívott minket, Isten megváltott Jézus Krisztusban, és ez az elhívás hitelesítette az ige és a Szentlélek bizonyságtétele által, és Isten elvárja pedig azt is, hogy most szálljuk oda a testünket Istennek. Tehát a testünket és a jelenünket és a jövőnket. Miért szükséges az, hogy a testünket is odaszálljuk azoknak? Testvéreim, azért, mert hogyha ez az odaszánás nincsen meg, nem kapjuk meg azt a szellemi látást, amivel Isten megajándékozza azokat, akik odaszánták az életüket. A másik dolog pedig azért szükséges, mert a Szentléleknek nincsen teste. De a Szentlélek bennünk lakozása által meg tudja testesíteni a Szentléleknek csodálatos jellemvonását, ki tudja fejezni a Szentlélek bennünk és rajtunk keresztül magát. Szentlélek által láthatjuk ezt a világot, azzal a szellemi látással, hogy milyen lehetne az embereknek az élete, milyen lehet, milyen más lehet minden, hogyha Isten akarata szerint történne. Meglátjuk azt is, hogy milyen lehet a mi életünk is, hogyha engedelmeskedünk az Úrnak. Tehát, hogyha ott van Isten szent lelke a hív ember életében, a Szentlélek segít, hogy Isten szerint gondolkozzunk, Isten szerint lássunk, Isten szerinti értékrend alakuljon ki bennünk, erőt ad, hogy Isten szerinti igei döntéseket hozzunk, és ennek a következménye pedig az, hogy egy olyan jellem alakul ki bennünk a viselkedés együttese az életünkben, amely a Krisztusé. Amely Krisztusé. Ez pedig egy olyan folyamat, amit naponként odaszánással kell megvalósítsunk, hisz nem elég csupán egyszer odaszánni magunkat, hanem naponként meg kell ezt tegyük, úgy, ahogy olvastuk, hogy okos Isten tiszteletként szánjátok oda testeteket, élő és szent áldozatul. Tehát Isten igazából nem azt várja el, testvéreim, hogy az időnknek nem tudom mennyi részét adjuk oda csak az Úrnak, vagy a hétből egy napot, azt pedig nem tudom, hogyan ünnepeljük meg, nem Isten azt szeretné, hogy a szívünket, az egész életünket adjuk oda, azért, mert szeretne átformálni bennünket a Szentlélek bennünk lakozása által, azután pedig szeretné, hogyha munkatársainká avathatna fel az ő szolgálatával és az ő szolgálatára és az ő dicsőségére. Nem véletlenül mondja az ige azt, hogy élő testet. Hát nincs nekünk élő testünk. Hát biológiai életünk van. De mikor válik szellemi testé? Akkor, amikor az Isten szent lelke megeleveníti a bennünk lakozása által az isteni életnek a valóságát, erejét, és ez pedig megnyilvánul a cselekedetekben és a döntésekben. Szálljátok oda! Tudatos döntés, amit naponként meg kell hozzunk. És én általában minden reggel felszoktam ajánlani magamat ide az Úrnak, hogy Uram, a mai napomat is szeretném neked adni. A képességemet, a lehetőségemet is neked szeretném odaszállni. Szeretném, hogyha a te hatalmadban tartanál, hogy a te akaratodat felismerve tudjam cselekedni azt. Ha ez az odaszállás megvan az életünkben, akkor, ahogy említettem, kialakul ez a szellemi látás is az életünkben, hogy Isten szerint látjuk majd az embereket, a körülményeiket, és Isten megadja a lehetőséget azt is, hogy a szolgálatában is ott lehessünk. Aztán felismerhetjük azt, hogy milyen ajándékokat adott Isten nekünk. A Lukács evangéliumában olvassuk a 19. fejezetében. Csak egy részt olvasok belőle. Így szólt, tehát egy nemes ember távoli országba utazott, hogy királyi méltóságot szerezzen magának, s úgy térjen vissza. Hívatta 10 szolgáját, átadott nekik 10 minát, és azt mondta nekik, kereskedjetek, amíg vissza nem jövök. Alattvalói azonban gyűlölték őt, ezért küldöttséget menesztettek utána, és ezt üzenték, nem akarjuk, hogy ez uralkodjék felettünk. Testvéreim, ha megvan ez a látásunk és az odaszállásunk, akkor az Úr megbízást is ad az ő szolgálatával. Érdekes ez a kifejezés, amit itt olvastunk az ígéből, hogy ennek a királynak, tehát a mi megváltónknak meghatározott az, hogy a 10 szolgája van, a többi pedig alattvaló. Mi a különbség a szolga és az alattvaló között? A szolga megérti az ő urának az akaratát, ajándékot kap, értéket kap, el is fogadja, és elkezd azzal az értékkel szolgálni az Isten országának a dicsőségére terjedésére. Az alattvaló mit mond? Ő is a királysághoz tartozik. Azt mondja, nem akarjuk, hogy uralkodjék felettünk. Ez az, amikor odaadom a bűneimet, odaadom a nyomorúságaimat, a szükségeimet, de nem akarom, hogy uralkodjék, vagyis, hogy ne uralkodjon, ne történjen meg az életemben az Isten akarata. Ez a megosztott élet. Amikor nem kaphatod meg azokat az ajándékokat, amiket Isten neked szánt. Nem kamatoztathatod azokat az áldásokat, amikkel rendelkezhetnél. Nem gyarapodik Isten uralma, dicsősége általad és a te szolgálatod által, mert csak alattvaló, mert nem akarom, nem akarjuk, hogy szolgálj, hogy uralkodjék felettünk. Testvéreim, ez a kettősség uralta az én életemet is sokszor. Féltem Istentől, hogyha én kiszolgáltatom a testemet, a jelenemet, az ifjúságomat, majd a házasságomat, a jövőmet, mintha Isten megrövidítene. A gonosznak van egy ilyen gonosz kísértése, hogy úgy állítja be Isten, hogy egy ilyen helytelen látásban lássuk őt, mint aki, ahogy olvassuk majd a befejezésnél, hogy te kegyetlen gazda vagy, aki ezt is ezt teszel, aki csak követelsz. És annyira más az, testvéreim, amikor odaszáll az életünket, felismerjük azt a gazdagságot is, amit Isten Krisztusban, azt mondja Péter, hogy mindent ide adott nekünk, ami az élet és a kegyességet adatot akkor ebben a gazdagságban elkezdünk gazdagodni és másokat gazdagítani. És elkezdünk szolgálni mások felé. Kereskedjetek. Hát milyen a kereskedő? Minden nap elmegy ott előttünk egy hangos bemondóval, tollat szeretne vásárolni. Már nem tudom hányszor megszólított, hogy nincsen. Hát mondom, csak hogyha a párlát nem hozzuk ki az ágyból, hogy a tollat odaadjuk. De nem szűnik meg. Minden nap jön. És nem tudom, hogy érdemes-e neki, hogy ezt tegye. Hát, hogyha nem lenne érdemes, akkor nem menne. Azt jelenti, hogy néha-néha sikerül neki. Na most, tesszük, ez nem egy vasárnapra szóló tevékenység, a szolgálat, az Isten dicsőségére, a kereskedés, Isten országának a terjesztésére, hanem ez egy életforma. Azt mondja, olyan ez, mint ha odaszálljuk az életünket, hogy mintha a csontjaink közé tűz rekesztetne. Amikor nem teheted azt, amit Péter és János mondott a főpapoknak a nagy tanács előtt, hogy nem tehetjük, hogy azt, amit láttunk és amit hallottunk, hogy arról ne beszéljünk. Ugye szeretnénk azt, hogyha ilyen belső késztető isteni erő, Isten szeretetének, dicsőségének a nagysága késztetne minket arra, hogy a megváltozott életünkkel, odaszánt életünkkel, az Úr Jézusról szóló bizonyságtételünkkel, megváltozott jellemünkkel, róla bizonyságot tegyünk. Isten ezt szeretné testvéreink elérni. De ennek a feltétele az odaszánás, a látás, az engedelmesség mindenben, ennek lesz az a csodálatos következménye, hogy megszentik a szívben egy olyan lelkesedés is, hogy nem immelámmal tesszük, hanem örömmel. Pál apostol azt mondja, hogy még az életem se drága nekem, csak hogy futásomat, csak a szolgálatomat befejezve. Miért van sokszor úgy kifárad az életünk? Már nincs bizonyságtétel. Nincsenek már valahogy nem látjuk értékesnek azt az értéket, amit Isten nekünk adott. Azt mondja az Úr Jézus, hogy én a te ígédet nekik adtam. Miért? Azért, hogy kereskedjenek. A múlt héten volt-e alkalom, hogy bizonyságot tegyünk az Úr Jézusról? Biztos, hogy volt. Tettünk-e? Eljön az idő, testvéreim, amikor az Úr számon kér bennünket. Tudja, hogy ő mit tett érettünk, tudja azt is, hogy mit adott nekünk, és céltudatosan számon kér, hogy mit tettél. Azt mondja az ige, hogy akinek van, annak adatik, akinek pedig nincs, mert azt mondja, hogy hát nem történt semmi. Nekem nem adott talán semmit az Úr. Nem értékeljük azt a drága kincset, értéket, amit Isten adott nekünk. Akkor azt mondja az ige, hogy az is elvitetik, amilyen van. Használjuk ki az időt. Naponként szálljuk oda az életünket, engedelmeskedve neki. A mennyi látás az ne sötétedjen el előttünk, azáltal, hogy engedelmeskedünk az ige bizonyságtételének, és azzal a gazdagsággal, amivel az Úr megajándékozott, azzal szolgáljunk örömmel és hittel az Úr Jézus nevében.